95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mozgásba jövő, lendületbe jövő magyar gazdaságot lát maga előtt 2025-ben Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök azt mondta, most sok pénz került az emberekhez, van egy kamateső. A napokban fizetett ki az állam 480 milliárd forintot a lakossági állampapírok kamataként. Ezzel a pénzzel lesz valami, vagy egy másik megtakarítási formába teszik, vagy elköltik egy részét, vagy szétosztják a családban, emelte ki, fontosnak nevezve, hogy ez a pénz bekerül a gazdaságba. Ha egy ekkora összeg kikerül az államkasszából az emberekhez, biztosan gyakorol jótékony hatást a gazdaság működésére, hangsúlyozta a miniszterelnök. Egy ország életét alapvetően meghatározzák az egyházak, hit, nevelés és közösségteremtő oldalról is, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a dunaújvárosi Szent Pantaleimon görög katolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola új óvoda részlegének átadó ünnepségén. Soltész Miklós rámutatott, a magyarság történelmében sokszor bebizonyosodott, hogy mind a katolikus, mind a protestáns egyházakra számíthat és építhet. A teremtő nagy lehetőséget és felelősséget adott az emberek kezébe, ha ezzel tudnak élni, közösen nagy eredményekre képesek, fogalmazott az államtitkár, megjegyezve, a Hajdúdorogi Egyházmegye élt ezzel, és ma már több száz gyerek életét segíti intézményeivel. Soltész Miklós elmondta, a görög katolikusok országszerte 11 óvodát újítottak meg, és 6-ot újonnan építettek. Hozzátette, az egész katolikus egyház 92 településen több mint 120 óvodát újított meg vagy épített, ami csak nem 14 ezer férőhelyet jelent, amelyből 4 ezer újonnan létesített. Folytatódott a kormány, a bankszektor és a biztosítók képviselői közötti konzultáció a családtámogatások hitelbiztosítéki fedezetéről. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az egyeztetési forduló után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormány minden élethelyzetben a magyar családok mellett áll, és elkötelezett abban, hogy idén jelentős előrelépések történjenek azokban a családtámogatási programokban, amelyek a bankokon keresztül jutnak el az emberekhez. A Magyar Bankszövetséggel közösen azon dolgoznak, hogy csökkentett adminisztrációval, bürokráciamentesen a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben álljanak rendelkezésre a magyar családok számára a családtámogatások, hangoztatta a miniszter. Úgy fogalmazott, idén 3754 milliárd forint családtámogatás áll rendelkezésre, ami 447 milliárd forinttal több, mint az előző évben. A babaváró támogatást kiemelve elmondta, hogy 264 ezeren igényelték ezt a konstrukciót, és 210 ezer babaváró gyermek született. Meghosszabbították hétfő reggel 8 óráig a hideg idő miatt kiadott vörös kódriasztást. A belügyminisztérium közleményében azt írja, a Hungaromet előrejelzése alapján Magyarországon sok helyen a következő napokban továbbra is mínusz 10 Celsius fok alatti éjszakai hőmérséklet várható. Hozzátették, az előrejelzést figyelembe véve a vörös kódriasztást meghosszabbítják február 24-én, hétfőn 8 óráig. A vörös kód meghosszabbításával a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül továbbra is kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat. A speciális eljárásrend idején a hajléktalan ellátásban az életvédelme az első, emelték ki. Tudatták azt is, hogy az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan 86%-os. Február 20-áig 239 bejelentés érkezett a diszpécser szolgálatokhoz, és 76 embert helyeztek el hajléktalan ellátó intézményben. Sport. A magyar férfi kosárlabda válogatott 87-78-ra legyőzte az izlandi csapatot szombathelyen az Európa-bajnoki selejtező sorozat 5. fordulójában, így megőrizte esélyét a kijutásra. Az eddigi négy meccsüket elvesztő magyarok győzelmi kényszerben várták a találkozót. Gasper Okorn szövetségi kapitány együttesének ugyanis legalább 6 ponttal meg kellett vernie a szigetországiakat, hogy életben maradjanak a reményei. Az EB szereplés így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyben a magyaroknak az kell, hogy győzzenek Olaszországban, miközben Izland kikap hazai pályán Törökországtól. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő valószínű fátyol felhőkkel, de főleg a nyugati délnyugati részeken felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű. A délkeleti szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A maximum hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban bemutatjuk az Erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjét, és folytatjuk dr. Ablonczi Balázs történésznek, az ELTE Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének előadásának bemutatását, Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. Elsőként Rékasi Károly színművészt hallják, aki a Vasalberti Örökség népszerűsítéséért kapott elismerést Miskolcon. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Én billegek ennek a két dolognak a határán, hogy a fuvarosság és a színművészet. Vélhetően azért kaptam 1986-ban Szinetár Miklóstól diplomát a színművészeti főiskolán, mert szerintem ő úgy ítélte meg, hogy kellő empátiával rendelkezem a különböző helyzetek megélésével, megértésével és közvetítésével kapcsolatban. És én nem szégyellem, hogy vannak érzelmeim. Nem szégyellem azt, hogy megérintenek dolgok. Én egy régi kiadású ember vagyok, én szeretem megélni a pillanatokat. Ezt azért tanulnom kellett, hogyha jó ér engem, jó dolog ér engem, akkor merjem azt megélni. Kicsit úgy is működöm most már, először erre mindig föl kellett saját magam figyelmét hívnom, de most már ez a személyiségem részévé vált, hogy vegyem észre az adott pillanatban a jót, és ugyanúgy éljen meg, mint a rosszat. Az ember hajlamos arra, hogy a bántást, a kritikát, a negatív előjelű személyére irányuló dolgokat jobban a lelkére veszi, jobban közel engedi magához. Kicsit talán szemérmesen fordul a jó felé. Nem. Tessék, bárkicsoda is, tessék magadhoz közelengedni a jót, mert annyi vacak dolog éri az embert élete során, minden napjai során, hogy ebből a jóból lehet azt ellensúlyozni. De ha a jót nem engedem magamhoz, akkor csak a rosszak vannak, és azok megnyomorítják az ember életét. Mint ahogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy bár ez nem az én elhatározásom volt, hogy azzal foglalkozom, amivel foglalkozom, a színművészet, mert ezzel gyakorlatilag elértem azt, hogy a gyerekkoromat élhetem tovább. Amikor én óvodába jártam, akkor piszkosul boldog voltam, hogy egyik nap doktorbácsi lehettem, másnap rendőr lehettem, és így tovább. Gyakorlatilag most ezt élem tovább. Egyik nap ez lehetek, másik nap az lehetek, gyerekkoromat élhetem tovább. És van a mondás, hogy akit az istenek szeretnek, azt megtartják gyereknek. Hát ez jelentem, akkor engem szeretnek az istenek. Szeretnek az istenek ráadásul azért is, mert például Koltai Gáborral, ezzel a káprázatos, nagy tudású és hallatlanul nagy elhivatottságú emberrel találkozhattam. Először egy szabadságnapi rendezvényre hívott meg előadóként Gödöllőre, amiket annak idején még a televízió is élő egyenes adásban közvetített, és én az egyik ilyen alkalommal kaptam tőle Vas Albert munkáiból az előadásra szánt verseket és regény részleteket. Én akkor találkoztam először Vas Albert írásaival. Nevezzük úgy, hogy a 3T-ből az első volt a tiltott időszak. És úgy találkoztam én ezzel a dologgal, hogy utána az utcán megállítottak engem emberek, és azt mondták, hogy ú, milyen nagyszerű, hogy Vas Albertet most már lehet látni a tévében, lehet hallani a tévében. Pont ebben az időben több emléktáblát még, amit különböző szervezetek fölállítottak és elhelyeztek, öntöttek le, vagy tépték le, vagy egyáltalán. Nem tudtam, hogy kicsoda ez az ember, akit egyesek akár eltipornának, mások pedig a legmagasabb szinten emlegetnek. Tehát ezt az új élményforrást is Koltai Gábornak köszönhetem. És elkezdtem utána én a magam módján nyomozni, keresgélni, és következő alkalom volt, hogy Gábor meghívott az Adjátok vissza a hegyeimet című filmben való közreműködésre, aminek a bemutatója az Uránia Filmszínházban volt, ami után én Gábort megkértem, hogy legyen szíves, hogy szerkesszen számomra egy előadói estet, mert ez a film ugyan találkozik a nézőkkel, de régasi nem tud tovább találkozni a nézőkkel. Az Erdélyben töltött néhány nap, amit a forgatásra, majdnem azt mondtam, hogy áldoztunk, nem, amit a forgatástól kaptunk az életünkhöz, az rám káprázatos hatással volt. Gyakorlatilag ott egy pillanat alatt eljutottam arra a szintre, hogy csak hagytam a gondolatot magamra áramolni, hagytam, hogy az betaláljon az én lelkembe, és semmit nem kellett csinálni, és számomra volt a legnagyobb meglepetés, amikor ezt a filmet láttam a premierkor, hogy Gábor csodálatos színész vezetésével és instrukcióival milyen magas szintre tudtunk eljutni. Életem végéig abszolút vállalhatónak és büszkén vállalhatónak tartom azt a filmet. Tehát ennyire közel került hozzám az a történet, az ott megélt napokat nem akartam elengedni, nem akartam elveszni az életben, ezért kértem Gábortól, és az ő segítségével jött létre a Szerelmem Erdély című emlékműsor, amivel járom az országot, és az ország határain kívülre is kijutok vele. Ebből egy csodálatos újdonság született most meg, rendhagyó irodalom órákkal is előbukkanok a diákok életében, a középiskolás diákok életében, mert ha mondtam, hogy a tiltott időszakban kezdtem, a tűrt időszakban folytattam, és most a támogatott időszakban is megélhetem ezekkel a műsorokkal a találkozásokat, a hallgatókkal, a nézőkkel, bátran nevezhetem támogatott időszaknak, hiszen végre méltó helyre a középiskolás tananyagba bekerült Vas Albert életműve, valamint az elmúlt évben akkora öröm volt számomra, hogy az érettségítételek között is ott találtam Vas Albertre vonatkozó kérdést. Tehát ez viszont egy újabb feladatot rótt ki számomra, de ezt is büszkén és boldogan teszem. Folyamatosan keresem azokat a vállalkozókat, vállalatokat, cégeket, akik velem együttműködve hajlandóak arra, társadalmi szerepvállalásban feladatot vállalva, hogy juttassuk el a diákokhoz. Tehát igenis kell támogatás, mert hiszen az iskoláknak, a tanintézményeknek nincs arra fordítható forintjuk, hogy ők ezeket az előadásokat oda be tudják hívni, és együttműködve különböző cégekkel, vagy vállalkozókkal, vagy akár személyekkel létrehozzuk azokat a pillanatokat, hogy ott állhatunk diákok előtt. Jelenleg közel 13 ezer diák, akik elé eljutottunk már rendhagyó irodalom órákkal. És azt gondolom, a legjobb helyen mutatjuk a magyar nyelv létezését, annak a csodálatosságát, hiszen például, aki már olvasta, és remélem egyre többen vannak, akik olvasták, találkoztak Vas Albert életművével, ennél kifejezőbb, őszintébb, tisztább módon, káprázatos szövegkörnyezetben valamilyen történetet átadni az olvasónak, szinte alig lehet mondani. Budapesten él az ember, a mindennapjait ott tölti, ott éli. És elutazni egy vidéki településre, legyen akár egy községi könyvtár például, milyen hatalmas nagy a különbség, a távolság, és ez nem kilométerben a távolság, az emberek lelkében a távolság. A vidék őriz valamit, és a budapestieknek lenne mit tanulniuk. Vidék őriz valamit a nyitottságból, az egymásra való odafigyelés fontosságából, az egymással való törődés fontosságából. Ezt sajnos élén a fővárosiakkal, ezt levetkőzte magáról az emberiség. Azt gondoljuk, hogy más sokkal fontosabb. Nem. Ennek kellene az alapnak lenni. És ezt csodálatos érzés megélni a vidéki településeken. Kérem, hogy mindenki jól értse ezt a dolgot. Például a rendhagyó irodalom órákat különös szeretettel visszük azokra a helyekre, amiket úgymond hátrányos helyzetűnek ítélünk. És azt gondolom, hogy Borsodabaúj-Zemplén vármegye büszkén viselheti ezt a címet. Büszkén viselheti azt, hogy itt sokkal, sokkal mélyebbről kell meríteni, sokkal több energiát kell abba fordítani, hiszen az emberek másféle gondokkal küszködnek, másféle gondok nyomják az emberek vállát, ezért aztán a kultúrát, a művészeteket eljuttatni azokhoz az emberekhez, akiket egyébként sokkal nagyobb terhek terhelnek, mint akár az ország másik végében, sokkal több munkába telik, sokkal nehezebb, sokkal több törődéssel telik. Ezért tehát én mindig is úgy tekintettem az országnak erre a csücskére, ahol sokkal nehezebb, ahol minden sokkal nehezebb. Hát ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon sok erőt, türelmet és kitartást, hogy aki ilyen elszánással bír, hogy ezt minél tovább és minél hatékonyabban tudja művelni. És ha valaki úgy gondolja, hogy ehhez engem segítségül tud állítani, legyen szó akár rendhagyó irodalomórákról, hiszen a legértékesebb helyre egy diák kobakjába férkőzünk be a tudással, akkor számítsanak rám. Én vagyok, és jövök örömmel.
Hazám,
édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere. Keserű is, savanyú is, néha-néha síralmas is. Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejével.
Onnan nézek hazám felé, édesanyám házam felé. Thank you.
Műsorunk második részében dr. Ablonczi Balázs történészt, az ELTE Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensét hallják, aki Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról tartott előadást.
Mitől sikeres viszont a tanácsköztársaságnak a toborzó taktikája? Nem azért, mert ennyi kommunista van az országban, és Révész Tamás meg azt is mondja, hogy nem is azért, mert feltétlenül Erdélyt akarják megvédeni, azt is akarják, de az egy más vonalon lesz fontos, hanem azért, mert a Vörös Hadsereg a szakszervezetekre támaszkodva, tehát az arra a bázisra, a szociáldemokrata szakszervezetekre építve mozgósít az üzemekben, és azok az emberek, akik egyébként hétköznapokban együtt dolgoznak, azok együtt vonulnak be a hadseregbe. Tehát van egy tömegnyomás, tehát ez a mindenki elmegy a postások közül, és mi leszünk a, nem tudom, most mondok valamit, a 17-es vörös postás gyalogezred, hát a srácok elmentek, én sem maradhatok itthon, tehát van egy ilyen lélektani nyomás. A másik az, hogy van egy nagyon komoly adminisztratív nyomás is. A szakszervezeti tagság a korszakban azt jelentette, hogy akkor kikap élelmiszerjegyet. És azt meg is mondták, hogy ha nem vonulsz be, akkor a családod elesik az élelmiszerjegyektől. Például. Tehát, hogy van egy nagyon komoly adminisztratív nyomás is. Ennek az eredménye az, hogy pillanatok alatt egy 100 000 fölötti hadsereg jön össze. És a másik pedig az, ami, és itt jön be Erdély, vagy a Felvidék megvédése, hogy a Vörös Hadsereg nagyon sikeresen integrálta magába azokat az alakulatokat, ilyen polgárőrségek, népőrségek, nemzetőrségek, akik vonulnak vissza Erdélyből, vagy a Felvidékről, iglói géppuskások, kolozsvári nemzetőrzászlóalj, a nagyváradi hadapródiskola hallgatói, és ezeket integrálni tudja, és ráadásul ezek az emberek motiváltak, mert általában oda valósiak, és hogy visszaszerezzék, tehát van egy motiváció bennük, hogy visszaszerezzék az elveszített szülőföldet, van helyismeretük, és ezeket is integrálja a Vörös Hadsereg. És nagyon érdekes megnézni a Vörös Újság vagy a Népszava tudósításait az Árkánumban, ugye a Népszavát most már meg lehet nézni, nem tudom, a kassai bevonulás 19 júniusában, ugye amikor a Vörös Hadsereg elfoglalja a Kassát, hát az úgy néz ki, mint egy ilyen középkori lovagi játéknak a leírása. Tehát itt jönnek a székely géppuskások, meg a nem tudom én, a bihari vörös ezred, meg nem tudom én, tehát mindenkinek neve van, külön neve van, és egy ilyen elképesztő kavalkád az egész. De igazából még ennek a viszonylag nagy létszámú Vörös Hadseregnek is igazából mind a felvidéki hadjáratban, tehát számbelileg kevesebb főt számlál, mint a vele szemben álló csehszlovák hadsereg, és még kevesebb főt, mint a román hadsereg. Ugye a román hadseregről mindig el szokták mondani, hogy hát azok ilyen szedetvetett társaság, bocskorba, meg hóráznak Kolozsvár főterén, ugye 18 decemberében, meg hasonlók. Egyébként mindig hóráznak, tehát Gyulafehérváron is hóráztak. De ugye azt már nem szokták megnézni, ugye a Nemzeti Múzeum honlapján, ha valakit érdekel, a fotótárban meg lehet keresni, ugye van egy csodálatos fotósorozat a román hadseregről Budapesten. Ott már nem bocskor van rajtuk, hanem amerikai bakancs. És én nem értek hozzá, de hadtörténész kollégáim mondják, hogy azok a tüzérségi dolgok, amik felismerhetőek rajta, azok amerikai meg francia ágyuk. Tehát a román hadseregbe egyrészt ugye tudja felszívni magát ezekből az erdélyi behívásokból, másrészt ömlik hozzájuk a nyugati hadianyag. Miért? Mert Lengyelország mellett ők a másik ország, aki geopolitikailag fontosak a nyugati hatalmaknak. Ők azok, akik le tudják reteszelni a bolsevik Szovjetuniót Közép-Európától. A lengyelek és a románok. Ugye ez 19 márciusában dől el, amikor Dél-Oroszországba ki kell vonulni a francia megszálló, tehát ott van egy ilyen pont Odesszát, meg a Krímet megszállják a franciák, de hát egy teljes káoszba futnak bele, ráadásul föllázad a Fekete-tengeri francia flotta, mert és az is a követelések között szerepel, hogy a matrózok nem akarnak 8 óra előtt kelni, ami ugye egy elég sajátos ilyen bázisdemokrata felfogása a tengerészetnek, tehát hogy nyilván, tehát onnan ki kell vonulni, egy káoszt hagynak ott, akkor kire bízzuk ezt az egészet, hogy ne terjedjen úgymond a bolsevik fertőzés Közép-Európában, a románok lesznek azok. És ugye ez a fajta geopolitikai vagy geostratégiai, nem szeretem a szót, de mondjuk akkor politikai földrajzi elhelyezkedés, akkor érthetővé teszi, hogy miért vannak a románok így felszerelve, hát aztán ott láthatóak a számok, tehát hogy a román tüzérségben háromszoros például a románok erre, és a tiszai offenzíva idején is a támadó magyarok kevesebben vannak, mint a románok, és ennek ellenére csodálatos, hogy el tudnak érni bizonyos sikereket, visszafoglalják Szentes, de hát néhány nap alatt az offenzíva összeomlik. Ha valaki ellen lehetett volna esélye siker, az mondjuk a csehszlovák hadsereg ellen, amely nagyon szervezetlen volt, ezt az északi hadjárat is nagyon szépen, vagy a felvidéki hadjárat is nagyon szépen bemutatta, de az összes környező ország hadserege ellen valószínűleg a magyar hadsereg egyszerűen létszámával, felszereltségével nem tudott volna szembeszállni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy igen, a kormány követett, nyilván a Károlyi kormány követette hibákat ezzel kapcsolatban, de itt van egy másik tényező, amiről nem szoktunk beszélni, hogy a magyar társadalom elfáradt a háborúban, és nem akart háborúzni, és megviselte a 4 évnyi háborúskodás. Ha nincs tanácsköztársaság, akkor, hogy a trianoni békeszerződés az a az voltak éppen az a tanácsköztársaságért kapott büntetés-e. Most a helyzet az, hogy a válasz, van egy rövid válasz, az az, hogy nem, illetve van egy hosszabb válasz, ha nem teljesen. Tehát a nem az azért, mondom így, mert nagyjából a békekonferencia szakértői szintjein 1919 márciusára eldől az, hogy március közepére, hogy hogyan fognak kinézni a Magyarország határai. Többé-kevésbé. Tehát az nagy vonalakban még vannak apró dolgok, amik mozognak, de az, hogy Erdély vagy a Székelyföld nem volt, fog Magyarországhoz tartozni, az ekkora eldőlt. Mondom, szakértői szinten, ami utána hogy föl kell, hogy kerüljön politikai szintre, de ott már igazából az igen vagy a nem játszik, tehát ott már nem fognak azzal szórakozni, hogy akkor nem tudom én, Máramarosziget még igen, de mit tudom én, Dés már nem, vagy valami hasonlókkal. Tehát, hogy ez minden szakértői szinten dől le, ez 19 márciusára eldől. Ami változás van nagyjából 19 őszéig, azok területi változás, az általában Magyarország kárára történik egyébként, tehát itt azért megsejthető az, hogy ez a bolsevik ellenesség azért játszik valamennyi szerepet, de tehát nem mindent adnak oda. A leglátványosabb ezek közül Nyugat-Magyarország, ugye a mai Burgenland, amit ugye az osztrákok begyújtják a rakétát 19 június júliusában, és a békeszerződés, a Saint-Germain-i békét 19 szeptemberében már úgy írják alá, hogy Nyugat-Magyarország egyébként Sopronnal együtt hozzájuk fog tartozni. Csak ugye a probléma az, hogy ők nincsenek birtokon belül. Tehát, hogy ugye az végig, 1921 augusztusáig Nyugat-Magyarország magyar közigazgatás alatt áll, és magyar hadsereg, magyar pénzügyőrök, és magyar, nem tudom én, dohányfelvásárlók vannak helyben, ott van tanácsköztársaság, és van Károlyféle népköztársaság is. És vannak még apróbb olyan módosítások, itt Pozsony-Liget falu, vagy a Muravidék, tehát Lendva és Muraszombat vidék, ami azután dőle, és 19 augusztusában szállják csak meg. De például az utódállamoknak az eszébe jut, például a csehszlovák delegációs fölmelegíti a korridor ötletét, tehát ez a Nyugat-Magyarországon keresztül húzódó, Jugoszláviát és Csehszlovákiát összekapcsoló elképzelés. Ezt megint levetetik velük a napirendről. A jugoszláv delegációnak eszébe jut, hogy hát milyen jó volna Pécs-Baranya, Pécs megszerzés, a kumlói szénmedence megszerzés, és mindenféle számításokat nyújtanak be, hogy a szerb államvasutaknak mennyi szénre van szükség, és a kumlói bányák mennyi szenet szállítanak. Erre is azt mondják 19 őszén, hogy ezt már ne, ezt ne. Tehát még Párizsban. Nem feltétlenül azért, mert rettentő jó indulatúak voltak, ez most egy messzire vívő történet, ebben nem akarok belemenni, de ott vannak angol érdekek a helyben, amik azt diktálják, hogy a komlói szénbányák maradjanak Magyarországon. Tehát, hogy alapvetően a területi döntések azok inkább kedvezőtlenek Magyarország számára, de nem mind. A tanácsköztársaság képviselőjeként ők álltak egyébként az összes magyar kormány közül a legközelebb ahhoz, hogy meghívják őket a Párizsi békekonferenciára, sőt, de facto meg is hívták 19 májusában, elmegy egy levél a bécsi Antant misszióknak, hogy ezt adják át Pesten. De ezt nem adják át, mert akkor zajlik egyébként tehát a román hadsereg elér a Tiszáig, és nagyon sokan azt gondolják, hogy néhány napon belül összeomlik a tanácsköztársaság. És akkor most minek meghosszabbítani az életüket az, hogy elismerik őket legitim kormányként. És ezt nem adják át, és néhány nap múlva vissza is szívják Párizsba ezt a meghívást, de igazából a tanácsköztársaság nem is akarta, hogy meghívják Párizsba, ők abba gondolkodtak, hogy egy ilyen Breslitovszki típusú időnyerő békét kötnek, mint amilyet Trocki kötött a központi hatalmakkal, hogy belül stabilizálják a helyzetüket, és majd úgy is jön a világforradalom. Ezt Romsics Gergely egy csodatos tanulmányban, és épp most úgy jöttem el, hogy most már a könyv is a kezünkben van a magyar külpolitikai gondolkodásról 1917 és 20 között, egy fantasztikus könyv, meg mondjuk azzal így ölni lehet, tehát 40 év, alig 600 oldal, de egy hallatlan érdekes könyv, és forradalmasítja mindazt, amit gondolunk a külpolitikai gondolkodásról, és Romsics Gergely nagyon szépen bemutatja, hogy itt van egy ilyen eszkatológikus várakozás, hogy úgyis jön a világforradalom, legalább háromszor a 133 nap alatt. Szóval a tanácsköztársaságnak abban nincs szerepe, hogy Erdély elveszett. Azt föl lehet tenni kérdésként, hogy mondjuk az, hogy Muravidék elveszett, abban volt valamennyi szerepe, de nem ő hozta a döntést. Na és itt ez az utolsó ilyen pont. Igazából azt gondolom, hogy ez az egyetlen olyan pillanat, az aláírás vagy a nem aláírás, ahol a magyar politikai elitnek, most politikai oldaltól függetlenül, tehát hogy most baloldali, jobboldali, valódi döntési lehetősége volt. Tehát igazából szegény Tisza István ugye nem dönthette el, hogy lelövik-e őt vagy sem. A monarchia nem dönthette el, hogy elveszítse a háborút vagy sem, mert ez így történt. Ez volt az a pillanat 20 tavaszán, hogy a magyar békedelegáció egyébként le is játszotta ezt, ma úgy mondanánk ilyen divatosan, hogy ilyen SWOT analízissel, hogy mi szól az ellen, hogy aláírjuk, és mi szól mellette. És vannak olyanok a békedelegáció tagjai között, akik azt mondják, hogy ne írjuk alá. Aponyi Albert például, Aponyi azt is mondta, hogy ne is utazzunk ki Párizsba. Tehát 19 végén azt mondja, hogy ne menjünk ki Párizsba. És itt ekkor azt mondja, hogy ne írjuk alá. Teleki Pál is azt mondja, hogy ne írjuk alá. És mondjuk vele szemben, mondjuk Bethlen István azt mondja, hogy írjuk alá, mert a határon túli magyarok jogi helyzetét legalább valamennyivel hathatósabban tudunk fölépni az érdekükben. Popovics Sándor, volt pénzügyminiszter, Magyar Nemzeti Bank jövendő elnök, azt mondja, hogy írjuk alá, mert az ország olyan gazdasági helyzetben van, hogyha mi most nem írjuk alá, a mi kormányunk megbukik, ugye ez a Simonyi Semadam kormány. Jön egy másik kormány, de lehet, hogy egy másik rendszer, tehát lehet, hogy visszajönnek Károlyék, ezt nem így mondja, de gyakorlatilag ez van a sorok között, és rosszabb feltételek, ezt viszont ő mondja, rosszabb feltételekkel mégis alá kell majd írnunk. Tehát ezért írjuk alá most mi. És számomra nagyon megvilágító erejű volt. Ugye itt azt, amit fölírtam, hát ez egy faktum, 19 januárjában nyílik meg a Pázsi békekonferencia, és 20 januárjáig nincs magyar képviselet a békekonferencián, nincs magyar jelenlét a konferencián. Azért, mert Párizsban azt mondják, hogy egyetlen magyar kormány sem legitim, nem támaszkodik a népakaratra. Most, ha nagyon őszinte akarok lenni, a Huszár kormány sem támaszkodott a népakaratra, amely kiküldte a békedelegációt, ugye, mert amikor kiküldik 20 januárjában, akkor még nincsenek választások, tehát nem lehet tudni, hogy ez megválasztották-e vagy sem. Tehát itt nyilván van egy ürügy is ezzel kapcsolatban, de az tény, hogy nagyjából 20 januárjára mire kiérkezik a magyar békedelegáció, a dolgok nagy része le van játszva, hogy úgy mondjam. Tehát egyrészt ugye aláírják a német békét, német békeszerződést, ami ugye a foglalata az összesnek, tehát gyakorlatilag a klauzulák többsége az szóról-szóra megegyezik a magyar békeszerződése, és meg az osztrákkal is, meg a bolgárral is, meg a szevri bék, tehát a török békeszerződése, és meg mindent ugyanonnan vesznek át, csak a németeknél 100 000 fős maradhat a hadsereg, Magyarországon meg 35 000 fős.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben bemutattuk az Erdélyi Magyar Örökségdíj kitüntetettjét, és folytattuk dr. Ablonczi Balázs történésznek, az ELTE Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének előadásának bemutatását Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Továbbra is stabil Ferenc pápa egészségi állapota, láztalan. Sajtóközlemény a diakónusok hétvégi jubileumáról, 6000-en érkeznek. Bartolomájosz ökumenikus pátriárka levélben kívánt teljes gyógyulást Ferenc pápának. Cserny bíboros Beirutban. A változás a keresztény fiatalokkal kezdődik. Lengyelország. Vallomást tett Gregorzs Dímek atya gyilkosa, akit holtan találtak a paplakban. A Częstochowai érsek közleménye.
Továbbra is stabil Ferenc pápa egészségi állapota, a Szentatya láztalan. A Szentcél csütörtök esti és péntek reggeli közleményei szerint lassanként tovább javul Ferenc pápa egészségi állapota. A Szentcél sajtótermének csütörtök esti közleménye február 20-án 19 óra 30-kor. Ferenc pápa klinikai állapota kisebb javulást mutat. Nincs láza, és vérkeringési adatai továbbra is stabilak. Csütörtökön reggel megáltozott, majd ezt követően hozzáfogott a munkájához. Február 21-én péntek reggel 8 órakor a Szentcéki sajtóiroda közölte. A Szentatya éjszakája nyugodtan telt, ma reggel felkelt és megreggelizett. Sajtóközlemény a diákonusok hétvégi jubileumáról. 6000-en érkeznek. Február 21-én tette közzé az Evangelizáció Dikasztériuma a közleményét, amely tájékoztat a diákonusok hétvégi jubileumáról. 6000 diákonus érkezik Rómába, a világ mintegy 100 országából, döntő többségében állandó diákonusok feleségükkel együtt. Február 21-től 23-áig, péntektől vasárnapig tart Rómában a diákonusok jubileuma, amelyre több mint 6000 zarándok érkezik a világ mintegy 100 országából. Olaszországból 4000 állandó diákonus jön családtagjai kíséretében az örök városba, 1300-an az Egyesült Államokból, 656-an Franciaországból, 350-en Spanyolországból, 230-an Brazíliából, 160-an Németországból, 150-en pedig Mexikóból. Ezentúl nagyobb számú csoport érkezik még Lengyelországból, Kolumbiából, az Egyesült Királyságból, Kanadából is, de jönnek Kamerun, Nigéria, Indonézia és India diákonusai is. 23 jelölt részesül a diákonus rend szentségében február 23-án vasárnap a Szent Péter Bazilikában 9 órakor tartott szentmisén, amelynek liturgikus vezetését Ferenc pápa Rino Fisichella érsekre, az Evangelizáció Dikasztériuma pro prefektusára, mint saját delegátusára bízta. Az új diákonusok közül 2 Brazíliából, 6 Kolumbiából, 1 jelölt Franciaországból, 3 Olaszországból, 3 Mexikóból, 2 Lengyelországból, 3 Spanyolországból és szintén 3 az Egyesült Államokból érkeznek. Február 21-én pénteken a zarándokokat Róma központjának 12 temploma fogadja, és délután 3:30-kor együtt imádkozzák a napközi imaórát. A közös ima után délután 4-től katekéziseket tartanak nyelvi havatartozás alapján egészen 6 óráig olasz, spanyol, portugál, lengyel, francia és angol nyelvű csoportokban. A katekézisek után a résztvevők megosztják egymással a tapasztalataikat a Remény konkrét jelei a diákonusi szolgálatban címmel. A katekézésre kijelölt belvárosi templomok olasz nevükön Chiesa di Santa Maria in Vallicella, Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, Basilica di Santa Maria in Aracioli e Santuario di Santa Maria delle Grazie Triunfale, Chiesa di San Gregorio VII, Basilica di Sant'Andrea della Valle, Basilica di San Lorenzo in Damaso, Basilica dei Santi Ambrogi e Carlo al Corso, il Santuario di San Salvatore in Lauro, Cappella di Santa Monica degli Agostiniani, Chiesa di San Lorenzo in Pissibus e la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. Szombaton reggel 9 órától 14 óráig minden résztvevő elzarándokol a Szent Péter Bazilikához és ott átlépi a Szent Kaput. Akik erre külön jelentkeztek, szombaton délelőtt 9:30-tól részt vesznek a Conciliazione úti auditoriumban tartott nemzetközi találkozón, amelynek témája diákonusok a szinódusi és missziós egyházban, hogy a remény tanúi legyenek, amelyet a papi dikasztérium szervez. A diákonusok jubileuma szombaton 18 órakor imavirrasztással folytatódik a vatikáni 6. Pán aulában. A diákonusok jubileumának központi eseménye a február 23-án, vasárnap 9 órakor a Szent Péter Bazilikában tartandó szentmise, amelyet Fizikella érsek, pápai delegátus mutat be, ahogy jeleztük, 23 új diákonus szentelésével együtt. Bartolomaiusz ökumenikus pátriárka levélben kíván teljes gyógyulást Ferenc pápának. Február 20-án csütörtökön a Fanári ökumenikus pátriárkátus közleményben tudatta, hogy Bartolomaiusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka levelet adott át az odalátogató vatikáni küldöttség vezetőjének, George Kovácsát bíborosnak, amelyben szívből kívánja, hogy a római pápa teljesen meggyógyuljon és mihamarabb visszatérjen fontos munkáihoz. A konstantinápoly melletti Fanár székhelyű ökumenikus pátriárkátus honlapja görög és angol nyelvű közleményben számolt be február 20-án csütörtökön a vatikáni küldöttség látogatásáról és a pátriárka személyes jó kívánságairól. Őszentsége Bartolomaiusz ökumenikus pátriárka őszinte testvéri együttérzésről és támogatásáról szóló levelet küldött őszentségének Ferenc pápának, aki a közelmúltban a római Gemelli kórházba került ápolásra. Őszentsége gyors és teljes gyógyulást kíván a római pápának, és Isten segítségével mielőbbi visszatérés kér szent és felelősség teljes feladataihoz. A kézzel írott levelet őszentsége személyesen adta át ő eminenciájának, George Kovácsát bíborosnak, a Vatikán népes küldöttsége vezetőjének, aki 2025. február 18-án kedden délután látogatást tett Fanárban a pápa jövő tavaszi törökországi látogatásának előkészítése céljából. A látogatás során a két vezető közösen emlékezik majd meg az első néciai ökumenikus zsinat történelmi jelentőségű 1700. évfordulójáról.
Csemmi bíboros Beirutban. A változás a keresztény fiatalokkal kezdődik. Libanoni látogatásának első napján az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bíboros prefektusa fiatal keresztényekkel találkozott a vezetői akadémia békéért intézményben, majd Bashar al-Ráj pátriárkával folytatott megbeszélést. Beirut az egész Közel-Kelet egyik legtöbbet szenvedett városa. Megfeketedett épületek, a 2020-as kikötői robbanás által megrongálódott házak, a Dahieh városnegyed a Hezbollah fellegvárának romjai, amelyet Izrael lebombázott. Libanon lakosságát súlyos gazdasági válság sújtotta, amely fiatalok ezreit késztette kivándorlásra. A közelmúltban kitört háború elpusztította a déli régiót, még a fővárosban is károkat okozva, súlyosbítva ezáltal a menekült válságot. Libanon 7 millió lakosa mellett 3,5 millió menekültet is befogadott. Szíriaiakat, palesztinokat, sőt afrikaiakat és ázsiaiakat is, akik migráns munkásként dolgoznak. Michael Cherny bíboros, az átfogó emberi fejlődést elősegítő dikasztérium prefektusa február 19-e és 23-a között Libanonba látogat, amelynek célja, hogy közvetítse a pápa közelségét az ország püspökeihez és támogassa a helyi egyház kezdeményezéseit. A bíboros szerdán indult Rómából a közel-keleti országba. A pápa egészségét a libanoni miasszonyunk oltalmába ajánlotta, akinek szobra egy 600 méter magas domb tetején áll a városra és a tengerre tekintve. Imádkozzunk a Szent Atya mielőbbi gyógyulásáért, kérte Csernyi bíboros azoktól, akikkel a libanoni fővárosba érkezve találkozott, kezdve Paolo Borgia apostoli nunciussal, és az észak-libanoni tripoli maronita érsekével Youssef Souaifel, aki a Rafik Hariri repülőtéren fogadta. 15 évente háború van az országban. Az 1975-ös polgárháború óta rövidebb szünetekkel megszakítva mindig újabb háborúk ciklusában élünk. Már majdnem kialakult az immunitásunk, jegyezte meg Szuhejf érsek. Az Izrael és a Hezbollah közötti legutóbbi konfliktus megbontotta az amúgy is törékeny egyensúlyt, és újabb menekült hullámot eredményezett Dél-Libanonból az ország középső és északi részére. Valamilyen módon ránk kényszerítették a jelenlétüket, de befogadták őket, tette hozzá a tripoli maronita érsek. A katolikus egyház kiváltképpen törekedett a migránsok befogadására erős és világos hangjával, amelyet az általa élvezett szabadság tesz lehetővé. A tűzszünet kihirdetésének reggelén sokan visszatértek otthonaikba és falvaikba, nem voltak hajlandók elhagyni országukat. Itt akkor is megpróbálunk jövőt építeni, amikor úgy tűnik, hogy nem létezik, magyarázta a Szuhejf érsek, aki megkönnyebbülten fellélegzett, amikor egy hosszantartó politikai patthelyzet után Joseph Aoun új elnök megválasztásáról beszélt. Most az állam és az egyház pozíciójának megerősítésén kell dolgoznunk, vissza kell szereznünk a nemzeti és nemzetközi bizalmat. Ha egy rendszer jól működik, az emberek itt maradnak. A jelenlegi valóság azonban sívárnak tűnik. Nincsenek befektetések, és az emberek megtakarításai az összeomlás után eltűntek a bankokból, és ki tudja, hová kerültek, mondta az érsek. A válság előtt egy amerikai dollár 1500 libanoni lírát ért, a válság után ez 90 ezer lírára emelkedett. Lassan újraindulnak a vállalkozások és a helyi termelés, és sok munkavállaló, különösen Tripoliban, visszatért a mezőgazdasági tevékenységhez. De az emberek alig érnek el a hónap végére. Egy fiatal sem tervezheti, hogy megházasodik vagy házat vesz. Levegőből élnek, kesergett a főpásztor. A maronita érsek beszámolt arról, hogy az emberek folyamatosan kopogtatnak a plébánia és az egyházmegyei hivatalok ajtaján. Meghatódottan szólt arról, hogy a libanoni emigránsok pénzt küldenek haza. Libanon évente 7-8 milliárd dollárnyi pénzátutalást kap. Ez egy hihetetlen szolidaritás, amely megmutatja az embereknek, hogy nincsenek magukra hagyva. Cserny bíboros látogatásának fő küldetése, hogy kifejezze közelségét az emberekhez. A következő napokban ellátogat Libanon második legfontosabb városába, Tripoliba, és több déli faluba is. Szerdán és csütörtökön intézményi megbeszéléseket folytatott. Felszólalt a libanoni katolikus pátriárkák és püspökök gyűlésén, ami utazásának elsődleges oka volt. Szerda este találkozott Beshara Boutros Rai bíborossal, maronita pátriárkával, a kerkei székhelyén, majd megbeszélést folytatott a vezetői akadémia békéért fiatal tagjaival. Az átfogó emberi fejlődés vatikáni dikasztérium által támogatott kezdeményezés célja a Közel-Kelet és Észak-Afrika régióiból származó 35 év alatti katolikus fiatalok képzése, hogy felvértezzék őket azokkal az eszközökkel, amelyekkel a katolikus társadalmi tanításon alapuló politikai vezetőkké válhatnak. A jezsuita bíboros az apostoli nunciatúrán találkozott ezekkel a fiatal vezetőkkel, miután meglátogatta Peter Hans Kolvenbach, holland jezsuita, és a Jézus Társasága 1983 és 2008 közötti generálisának sírját, aki Libanonban tanított, és ott hagyta a szívét, azt kérve, hogy Libanonban temessék el. Sírja egy egyszerű márványlap 20 hasonló libanoni jezsuita és misszionárius között a Collège Notre-Dame, Libanon egyik legjobb iskolájának temetőjében található, amelyet a jezsuiták vezetnek az előkelő Babda kerületben. 11 évig Cserny bíboros volt Kolvenbach atya titkára, aki a társadalmi apostolkodás ügyeiért felelt. A II. Vatikáni zsinat szellemében Kolvenbach atya fáradhatatlanul megújította és átstruktúrálta a jezsuita spiritualitás, közösség, formáció és, ami a legfontosabb, a küldetésük minden aspektusát. Munkája az alkotmányok 1995-ös aktualizálásában csúcsosodott ki, nyilatkozta Cserny bíboros a Vatikáni Rádiónak.
Lengyelország. Vallomást tett Grzegorz Dimek atya gyilkosa, akit holtan találtak a paplakban. a Częstochovai érsek közleménye. Február 13-án történt a bűncselekmény, mely megrázta a Częstochova közelében található fatimai miasszonyunk plébánia híveit. Plébánosokat, az 58 éves Gzsegos Dimeket megfojtva találták a paplakban, olvassuk a Fidesz missziós hírügynökség jelentésében. Múlt csütörtökön este 19 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrségre, miután kiáltások hallatszottak a paplakból. A rendőrök a helyszínre érve a plébánost holtan találták, mellette egy férfival, aki menekülni próbált. A gyanúsított egy 52 éves volt rendőr, akit 2001-ben fegyelmi okok miatt elbocsátottak. Azonnal letartóztatták a férfit, aki most bevallotta a pap meggyilkolását, azonban nem indokolta meg, mi késztette őt erre a vad cselekményre. A holttesten végzett boncolás megállapította, hogy a pap halálát fulladás okozta. A legvalószínűbb magyarázat jelenleg a rablási szándék, ugyanis a pap bejelentette, hogy az elmúlt szentmisék alkalmával közel 80 ezer zlotyit gyűjtöttek a plébánia javára, ami körülbelül 7 millió forintnak felel meg. Az elhunyt pap a fatimai miasszonyunk plébánián szolgált, annak alapítása, vagyis 1998 óta. Gzsegos Dimek atyára bízták ugyanis annak idején az új templom alapítását és építését. Itt folytatta a plébánosi szolgálatát megszakítás nélkül több mint 20 éven át. Václav Depo, Częstochovai metropolita érsek közleményt adott ki, amelyben azt kéri a hívektől, hogy a keresztény remény szellemében tekintsenek a halálra. A Częstochovai papság hitetlenkedve és fájdalommal fogadta a történteket. Az ügyészség nyomoz a halál körülményeinek és indítékának ügyében, remélhetőleg hamar fény derül ennek a kegyetlen emberülésnek az okára. Közben pedig mindenkitől azt kérem, hogy imádkozzon az elhunyt papért és az árván maradt plébániai közösségért. Imádkozzunk a bűncselekmény elkövetőjéért is, hogy Isten mutassa meg neki irgalmát és adja meg a megtérés kegyelmét, zárja sorait a Częstochovai érsek. Ő végezte Gzsegos Dimek atya temetési gyászszertartását, amelyet február 21-én 11 órakor tartottak azon a plébánián, amelyet a lengyel pap alapított. Földi maradványait a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Évek, ti még jövendő évek. Évek, ti még jövendő évek, kiket reményem megtagad. Előlegezni miért siettek hajam közé ősszálokat? Miért vegyülget így korán e lombok közé sápat levél, emlékeztetni a vidorfát, hogy majd kiszárad, és nem él? Nem ezzel tartoztok ti nékem? Kaján elődötök a múlt, adós maradt sok szép örömmel, míg szer fölött is oszt a bút. Ennek kamatját jó reményül fizessétek le most nekem. Ki tudja úgyis, érem én azt, hogy a tőkét fölvehetem? Vagy éppen azt jelenti e hó, fürtömre, mely szállongni kezd, hogy bár rövid volt, vége, vége nyaramnak, s a tél berekezd. S hogy meg ne essék szíve rajtam, ha jókor meglep a halál, azért kell, mint az ősz kalásznak, megérnem a sarló alá. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé. Kevés esztendők súlya szintúgy legörnyezt a mély sír felé. És nékem e földön, teherből, bánatból rész jutott elég. Azzal fölérő boldogságot hiába is reménylenék. Ah, vén vagyok, tapasztalásom tárháza megtelt gazdagon. Ott van romok közt életemnek vezére széttört csillagom. Ott egy szakadt fonál, ez a hit, egy csonka horgony, a remény. Így gyűjteménynek birtokában az ifjú, hogy ne volna vén. Szétnézek, és többé körültem nincs a néhány kedves barát. Aggódtatóan rám függeszti szemét egy könnyező család. Eleget éltem, hogy utánam emlék maradjon itt alatt. Emlékül inséget hagyok, s e két vagy három boldogtalan. Szűnj meg, panasz, ne háborogj, szív, bűnöd csak egy volt, az erény. Ha veszteség ennek jutalma, jajgassak én, hogy megnyerém. Vigasztalásul, annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is? Porszem, akit a sorskerék hurcol s ledob.
Arany János Évek, ti még eljövendévek című versét a Seroszker előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban, már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén, 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson idéglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett. Rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd a jegyző. 1842-ben a nagyszalontai gimnázium rektora lett, 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíja jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
A nap imája.
Ó Istenem, ha méltó lehetnék arra, hogy életemet adjam a teremtmények üdvösségéért, és lerombolhatnám a gonoszság hatalmát, milyen vigaszomra szolgálna ez? Nagy dolog állandóan élni és állandóan meghalni. Ó, milyen nagy fájdalom az, hogy életünket adhatnánk a teremtményekért, és ezt nem tudjuk megtenni. Ó, szeretet! Olyan vagy, mint egy reszelő, ami apránként elemészti a lelket és a testet. Ugyanakkor állandóan táplálod is a lelket és a testet. Ó, Szent Háromság! Ó, Atya! Ó, Ige! Ó, Lélek! Add meg fényességedet, hogy minden teremtmény egyenként megismerhesse gonoszságát, nekem pedig add meg azt a kegyelmet, hogy életemet adjam értük, ha ez szükséges.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!